Üdvözöllek titeket, Békés Brigitta vagyok, a Beauty Robic alapítója, a Válhatás könyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudsz önállóan is sikeres lenni. Természetesen, ahogy megszokhattátok, ehhez különböző perspektívákat hozunk, és nem egyedül vagyok, hanem itt vannak velem csodálatos műsorvezető társaim. Knapek Évi klinikai szakpszichológus, Kónya Bea kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, body positive aktivista. A mai adásunk témája pedig a csalódásaink.
Azon gondolkodok, hogy tudok ehhez az adáshoz bármit hozzáfűzni, mert abszolút nem, nincsen semmilyen csalódás az életemben, most meg már szerintem egy ideje, lehet azért már teljesen hidegszívű és megközelíthetetlen vagyok.
Tipikus szűz.
Kiábrándult.
Ugyan erre gondoltam, az, amit az előző adásban mondtam, hogy azért nem hat már meg a bukás, mert már annyit buktam, mert ugye hozzászokik, az ember tudja, hogy a siker vele járulja, pontosan ugyanezért nem nagyon érzem azt, hogy én csalódnék. Így el kell gondolkodnom, hogy mi az, ami volt, mert nyilván ez egy olyan dolog, hogy mindig az első pofon fáj a legjobban. Tudjátok, van egy ilyen zene is.
Szám.
Igen. Egy ilyen szám, hogy az első pofon a legnagyobb, a többit aztán megszokod. És lehet, hogy ezért, de nincsenek nagy elvárásai az emberek felé, ezért nem is
olyan
csinálom.
Érdekes, hogy én mindig így elhatározom magamban, hogy na most, nem tudom, nem is az, hogy megkeményedek, mint Bea, hogy a tipikus szűz, hanem, hogy valahogy jobban, nem tudom, jobban átlátom, vagy átnézem, vagy analizálom azt, hogy mondjuk kivel létesítek kapcsolatot, mármint, hogy most ilyen nem párkapcsolatra gondolok, de mondjuk lehet, hogy valaki párkapcsolatnál is érzékelheti ezt a hallgatóink közül például. Ugye össze volt egy ilyen adásunk, hogy ott is ilyen csalódások voltak egy picit porondon, talán emlékeztek is rá, és ilyen üzleti együttműködések kapcsán, hogy hát nem gondoltam volna, hogy így cserben hagy, így átver, vagy ugye tudjátok, volt erről szó, hogy szerződést kellett volna kötni, biztos emlékeztek ti is, meg így a hallgatók.
Hú, tényleg, jó is, hogy
én csak szoktál csalódni,
érdemes azt is visszahallgatni, és emlékszem, akkor eldöntöttem, és szerintem az adásban is mondtam, hogy most már mindig kötök szerződést, és mindent nagyon-nagyon megfigyellek ától zég. Természetesen nem mindig sikerült, bár nekem idén kevésbé volt, de korábban azért voltak, és én tudom az egyik okát, hogy miért. Nem csak annak tudom be, hogy naív vagyok, vagy hiszékeny. Egyébként nem?
Hát miért? Hát nem csak a te hibád, ne haragudj.
hanem én néha ilyen túlságosan, most már igyekszem ezen változtatni, én azt mondom, hogy ilyen nagyon bénán jó vagyok, vagy hogy mondjam, ilyen túl jó hiszemű, és ilyen túl sokat, nagyon sokat...
Még csak ez a naív?
Nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával egyébként, hogy nagyon szeretek segíteni, és amikor mondjuk, és többször megtapasztaltam ezt, hogy nagyon sokat segítettem embereknek. Nem tudom, nem tudod kifizetni a képzésemet, nem baj, majd kifizeted később, nem baj, meg előlegezem neked. Jaj, még a könyvemet se tudod kifizetni, nem baj, majd kifizeted 3 hónap múlva azt az 5000 forintot, nem baj. És akkor annyira nagyon sok ilyen volt az életemben, lányok, az elmúlt 5-6 évben, amióta vállalkozó vagyok. Nem azt mondom, hogy olyan rettenetesen sok, de volt egy 5-6 ilyen alkalom, az egészen biztos, meg olyan helyzetekhez segítettem hozzá embereket, amihez igazából nem kellett volna, csak nem, segítek neked, gyere, stb. És ugye, mivel a saját dolgaimmal is foglalkozni kell, és nem tudtam mindig azok az illetőkkel olyan minőségben, mennyiségben foglalkozni, ezért így elpártoltak tőlem, vagy így nem tudom, már ugye nem kaptak olyan mennyiségű támogatást, és már akkor úgy nem kellettem is. És akkor az ilyen csalódásként csapódott le nálam, hogy de hülye vagyok, mert megint mennyi olyan plusz energiát tettem bele olyan emberekbe, akiket igazából nem is ismertem teljesen, csak úgy szerettem volna őket itt támogatni, mint egyfajta mentor, de tudjátok, ez a jótevő mentor szerepében, vagy nem is tudom. Én azért mondom, hogy ez ilyen béna jótevő vagyok, tehát úgy béna, hogy így egy kicsit...
Közvetlen vagy valószínűleg, Rita, de most ostorozod amúgy, durván ostorozod magadat egyébként ebbe a monológodba, hogy vannak ezek az emberek, akik tényleg nagyon jóhiszeműek, és nagyon önzetlennek abban az értelemben, hogy aztán nem tudom, arcul csapja őket a valóság, hogy a legtöbb ember nem ilyen, de ez nem azért van, mert te naivaj, hanem az már a legtöbb ember nem ilyen.
Igen, és képzeljétek el régen, most ez egy ilyen elég érdekes ezt a hallgatóság, nem elég sok mindent így mondok magamról, én régebben ezt annak tudtam be, hogy nem akarok különbséget tenni a vidéki emberek és a budapestiek között, de így régen annak tudtam, hogy jaj, én kis vidéki lányként biztos ilyen tök hülye vagyok, hogy így azt hittem, hogy. De olyan sokszor jött ez az arconcsapás, hogy így megkeményedtem, mint be. Jó, tudom, ez vicc volt az elején, de most ez így olyan jó volt.
Nem biztos,
hogy olyan jó jött ez a felütésed itt az adásunk elején, hogy most már egy picit másképp látom így ezeket a dolgokat, és nem annyira egyébként. Tehát, hogyha még valaki rám ír mondjuk, hogy figyelj, elmehetnék egy fotózásodat gyakorolni, és miközben tudom, hogy mondjuk egy másik stylist ezért kér mondjuk 250 000 forintot, hogy valaki megjelenjen ott, és csak nézze a fotózást, hogy hogyan zajlik a fotózás, persze, gyere, én ezt mondom. És utána meg így eltűnik a fenébe, vagy azt mondom, hogy jó, gyere, de mondjuk, hogyha mit kész cserébe, semmi, nem tudom, megrendelsz egy könyvet, akkor azt megköszönöm. Persze nem rendel be egy könyvet, eljön a fotózás, és eltűnik. Tehát, hogy...
Szerintem én azon gondolkodtam, Rita, mert én is magamra ismertem, viszont engem ez egyáltalán nem zavar, mert ez a te csomagod, az meg az ő csomagja, és amikor adunk, akkor ne azért adjunk, mert várunk tőle vissza valamit, hanem hogyha adsz önzetlenül, akkor add önzetlenül. És igen. Ha ő nem ad, te úgyis vissza fogod kapni. Én hiszek abban, hogy ezeket az emberek visszakapják a sorst. Lehet, hogy nem közvetlen attól, de visszakapod. Tehát, vannak olyan dolgok, például pont ez mondjuk, hogy valaki nem tud akkor fizetni, és később, én ebben simán bele szoktam menni, utána is simán belemegyek, és nem teszek olyan különbséget, hogy azért, mert egyszer valaki nem fizette ki, akkor már többé a többieknek nem, mert az ő csomagja.
Nem ezzel, tehát volt, meg van is többször ilyen, hogy valakinek mondjuk törzsvásárlón, vagy olyan a kapcsolat, és megelőlegezem. Tehát velem ez így előfordul többször is. Én most inkább arról beszélek, hogy nem abban csalódtam, hogy... Tehát inkább ellenem fordultak valami miatt ezek az emberek, vagy amit én mondjuk, nem tudom, elkezdtek másolni, vagy... Tehát, hogy ilyen...
Ez egy tök érdekes mechanizmus, hogy nem tudom a Ritának meghálálni, és ezt abba forgatom át, hogy hátba támadom.
Ez létezik. Ezekről
beszélek igazából. Nem sok ember van ilyen, egy 4-5 ember az életemben, vagy így a vállalkozói létem során. Tehát nem az, hogy most én kérek tőle valamit, mert nem kell nekem azt. Mindenki ilyen boldogan tanuljon, képezze magát, meg nem tudom, ő tök jó, hogy... Vagy, tehát én megtehettem, hogy mondjuk megelőlegezzem neki azt a, nem tudom, késődelmi fizetést, nem erről van szó, hanem az, hogy ez a hátba támadás, vagy visszahallod innen vagy onnan, hogy jaj, hát igazából azt hittem, hogy többet fog segíteni, vagy azt hittem, hogy más kapcsolatban vagyunk, és egyébként nálam ez is egy ilyen, ezt is magamat ostorozom, de tényleg magamban látom a hibát, hogy néha így összekeverem a üzleti kapcsolatot a baráti kapcsolattal, értitek? Tehát, hogy valakivel mondjuk üzleti és baráti kapcsolatom is van, mondjuk az Évivel, és veletek is...
Várjunk, akkor ezt most tisztázzuk, Rita, hogy köztünk melyik van, de csak...
Igen, azért is...
Nyilván mind a kettő.
Hogy üzlet és baráti kapcsolat van Évivel, veletek pedig baráti kapcsolatot érzek, lányok, még ugyan üzleti kapcsolat annyira még nem volt, de lehet, hogy lesz, ugye? De hogy tudjátok, amikor valakinek olyan sokat segítesz, nem tudom, voltatok-e már ilyen helyzetben, hogy olyan nagyon sokat segítesz valakinek, és akkor úgy érzed, hogy a barátja vagy, és akkor úristen, akkor barátok vagyunk, akkor viszont hogy kérjek tőle mondjuk pénzt valamiért, nem tudom. Szerintem ez is egy ilyen...
Ez nekem is rossz volt, amikor szívesen elmondom, hogy vettetek tőlem kurzus, és tök rosszul éreztem magam, hogy most számlázzak, ne számlázzak.
De például ebből a szempontból nekem tök jó volt be, hogy mióta mi picit szorosabb kapcsolatban vagyunk, oda visszavettünk már egymástól dolgokat, és olyan természetes volt, hogy ment a számla kifizető, és egyikünk se várta, hogy na, mert jóba vagyunk, akkor igen, ne kelljen fizetni, vagy ilyesmi, vagy hogy fel sem merült ennek a kérése.
Nehéz.
Ezzel együtt nyilván benned is megfordult, hogy számlázz-e nekünk, meg nehéz, bennem is, de hogy nem vártuk el egymástól egyébként, tehát hogy támogatjuk egymás munkáját ezzel is. Igazából.
Egyébként a Bea, amikor írtak például, amikor vettem tőled a workshopot is, hogy kapok, nem tudom, 10% kedvezmény, vagy már nem tudom pontosan mi volt, és mondom, ó, de aranyos, így magam elé mondom, tehát, hogy igazából...
De az csak a rendes kedvezmény volt, mert még sokkal korábban előttem, mielőtt mi nem ismertük, vagy ismertük volna egymást, ugye volt, amikor a Wolf Gábor szervezett nálam egy tréninget, akkor te ott voltál, és ezért tudtam, hogy jár neked, tehát az nem amiatt volt a No Sugar miatt, akkor teljes, akkor jó, akkor csak azt adom. Tehát, hogy én ezzel... Szóval, hogy igen, most itt a hallgatók előtt is ezt kiverbalizáltam.
A köszönőbe a...
Igen, nem adom ingyen a dolgaimat, fizessen, csak hanem, hogy csak nehéz, mert ez szerintem baromira, vagy nekem legalábbis nehéz, de ez eleve majd beszélünk az árazásról, ugye azt már írtuk. Ez az egész olyan téma, hogy most akkor igen, hogy mit adjon ingyen, kinek pontosan, és hogy akkor az emberi viszonyokban, hogy akkor oké, nektek 4-5-öknek, de akkor még kitartozik hasonló körbe, tehát hogy nekem ez így olyan konfliktust okoz, hogy akkor legyen minden akkor így üzleti alapon, és akkor jó, akkor számlázok, mert hogy na, nekem ez nagyon egy nehézség.
Lehet,
hogy nem szimpatikus, de ez pedig nehézség. Igen?
Hát, hogy leegyszerűsíti a dolgokat.
Igen.
Nem bonyolítani igazából.
Igen.
Mert a csalódásokról így elkanyarodtunk, de nagyon rá szerettem volna csatlakozni.
De arra, lehet, hogy ez valakinek mondjuk csalódás lenne bennem, hogy nem tudom, nem adtam azért, mert van valamilyen kapcsolat.
Azért, nem adtál számlát.
Nem, hanem hogy nem adtam ingyen a dolgot. Lehet, hogy valakinek ilyen elvárása lenne felém, nem nektek.
Lehet, hogy nekünk is.
De most kiderül, igen.
Vissza akartam kanyarodni arra a részre, amit behangosított ki, hogy mennyire érdekes az emberekben annak a dinamikája, amikor úgy érzik, hogy tartoznak valakinek, vagy amikor úgy érzik, hogy megbántottak valakit, amit nehéz lesz jóvá tenni, vagy nehéz lenne megbocsátani. Ez egy elég erős feszültséget okoz bennük, és ennek a feszültségnek a kezelésére valahogy így ellentétbe fordítják a dolgokat, és elkezdik azt utálni, akit ők bántottak meg aki jogosan haragszik rájuk, és igazából nem volt ártalmukra, és így kifacsarják egy ilyen, hát ez is egyfajta picit ilyen narcisztikus twist, hogy így kicsavarják a valóságot, és magukat állítják be áldozatként, vagy a másikat ellenségként, vagy rosszként, azért, hogy ne kelljen szembenézni a saját gyarlóságaikkal. És ezt így akartam egy picit magyarázni, hogy
jó, hogy megmagyaráztad. Mert ugye tényleg ezt már én is tapasztaltam, viszont egyébként ami még igaz lehet, amiért kevésbé vannak most csalódásaim, de bármikor jöhet persze, hogy viszonylag az évek alatt kisebb lett az a kör, aki csalódást tud okozni. Vagy más minőségű lett az a kör, aki csalódást tud okozni, és talán sokkal kevesebb az esély rá, hogy ők valósan nekem valamikor majd csalódást fognak okozni. Szóval, hogy az ember tanul és tapasztal, és bölcsebb lesz, és keményebb is lesz, de bölcsebb is lesz talán.
Évi, kérdezhetek tőled valamit, hogy az ilyen emberi dolog, és teljesen elfogadható, hogy érnek minket csalódások, és mi is csalódást okozunk úgy, hogy nem is tudunk.
1000%-osan, persze. Tehát, hogy visszatérve a fék dolgokra, több minden is van bennem. Az egyik az, hogy szerintem gyanúsak azok a párkapcsolatok, amiben nincsenek konfliktusok. Tehát, hogy nem arra gondolok, hogy ahol nincsenek veszekedések, mert olyan kapcsolat lehet, ahol van konfliktus, de meg tudják oldani veszekedés nélkül, vagy nagyon ritkán veszekednek, tehát ez tök jó, ettől még konfliktus van, nézeteltérés van, mert nem lehet két ember annyira egyforma alárendelődés nélkül, hogy soha ne legyen konfliktus köztük, vagy legalábbis ne kelljen bizonyos dolgokat tisztázni. És egy párkapcsolatban is, meg a baráti kapcsolatokban is, az üzleti kapcsolatokban is óhatatlan, hogy ki fognak jönni előbb-utóbb a gyarlóságaink, minden ember gyarló, kivétel nélkül, tehát hogy ki mennyire, az már egy másik kérdés, de gyarlóságai mindenkinek vannak, és ezeket a hosszabb kapcsolataink során, ami mondjuk egy évnél hosszabb, előbb-utóbb valószínűleg meg fogjuk látni. És lehet, hogy olyan dolgok, amiket nem gondolunk róla, és még nagyon kapcsolódik ez az egész az előző heti adáshoz, hogy sokszor olvasom kommentben, hogy úristen, ezt nem gondoltam volna rólad, eddig olyan szimpatikus voltál, de nem hiszem el, hogy most ezt, vagy azt, vagy amazt írtad ki, vagy ezt felvállaltad, vagy ez is. Tessék?
Neked írják ezt?
Nem, biztos írhatnák nekem is, csak hogy most nem magamra gondolok, hanem úgy általában a kommentek között, múlt héten egy kollégánál láttam, azt hiszem a Facebookon, de lehet, hogy nem jól emlékszek, hogy kinél olvastam kommenteket, de az a lényeg, hogy én mindig megdöbbenek, hogy mert miért gondolja valaki azt, hogy az adott illető majd mindig mindenben szimpatikus lesz, vagy amit ő csinál, az majd mindig mindenben jó, és miért lepődik meg, hogy van olyan tulajdonsága, aspektusa, véleménye, nem tudom, ami meg majd nem lesz szimpatikus, és ez teljesen természetes, de aki erre nem számít, az bizony elég nagyokat fog csalódni.
Mert ezt nekem a fajta rajongást szeretnénk, vagy nem is rajongást, hogy valaki valamiben megtetszett, akkor hozza azt a színvonalat, hogy örökké tetszen minden évvel együtt, míg az sokkal nehezebb földolgozni, vagy munkásabb dolog, hogy ebben egyetértek vele, ebben nem, de így lesz ez az egész, egy kerek egész emberi dolog.
Igen, ideális, hogy valaki mindenben tetszen, és hogy lehessen érte rajongani. Azt mondja egyébként egy ismert szakember, Kohut, hogy teljesen normális igény gyerekkorunktól kezdve, hogy keresünk olyan embereket, akivel egyformák vagyunk, ez az ikerkereső részünk, keresünk olyan embert, aki a tükrünk lesz, és visszatükrözi majd a nagyszerűségünket, és keresünk olyan embert, akire felnézhetünk, akit idealizálhatunk. És azért... Szóval, ezek normális igények, de meg kell annyiban haladni őket, hogy attól még, hogy nagyon örülünk annak, hogy valakivel nagyon hasonlítunk, ne hökkenjünk meg, ha nem vagyunk mégse teljesen ikrek, és az idealizált személyekkel kapcsolatban már eleve érdemes, tehát mondjuk, nem tudom, példaképekre gondolok, most nem arra gondolok, hogy összejössz valakivel, és teljesen felmagasztalod őt az egekig úgy, hogy nem is igaz, de arra gondolok, hogy tényleg, ha van az embernek szakmai példaképe, akkor számoljon azzal, hogy ő is csak ember, és ez nem teszi őt kevésbé fantasztikus szakemberré. Igen?
Az jut eszembe a hűtlenséges adásunkba, például szerintem a Gary V valószínűleg ilyen a Briginek.
Igen, és nekem amikor, is ez jutott eszembe.
Igen, az egy jó példa, hogy magánéletében csinál valami meghökkentőt mondjuk, amit nem néztél ki mondjuk belőle, de azt ott olyan szépen levezette Brigi szerintem, hogy ja, és elteszi az ember magában, és attól nem lesz rosszabb szakember.
Igen,
hiszen nem kötődik ez a magánéleti dolog ahhoz, ami az ő szakmája, ezt még hozzáteszem. Mert hogy ez is egy érdekes kérdés szerintem, hogy a pszichológusoktól milyen magánéleti hátteret várunk el, hogy mondjuk mi őt hitelesnek tartsuk.
Ja, ez egy külön adás, majd szintén a másik podcastban, amit szeretnék csinálni, erről biztos, hogy külön adást szeretnénk, hogy a pszichológus mitől hiteles, de úgy általában mitől hitelesek a szakemberek. Én azt gondolom, hogy hiteles én nem attól leszek, hogy amiről beszélek, az mind megoldott az életemben, de attól igen, hogy magam előtt nem tagadom le, hogy az X dolog nem megoldott, és vannak emberek, akikre nem tartozik az, hogy az én életemben az X dolog nem megoldott, ettől még fogom tudni, hogy hogyan érdemes hogyha egyébként ránéztem, és kellő önismeretem van a témában, mert ha nem, akkor nem fogom tudni, de akkor valószínűleg attól még, hogy nálam még nem megoldott, de tisztában vagyok vele, és igyekszem tudatközelbe tartani, hogy ne befolyásolja a döntéseimet, meg a szakmai véleményemet, és nyilván ez lehetetlen, hogy 100%-ban mentesüljek a saját dolgaimtól, mikor szakmai dolgokat osztok meg, tehát ez egy illúzió lenne. Minden esetre... attól még tudhatja az ember, hogy szakmailag hogyan érdemes, meg milyen az egészséges idézőjelben, meg a normális idézőjelben ember, hogyan kéne akkor viszonyulni dolgokhoz, és ezzel együtt mondjuk tisztább vagyok azzal, és magam előtt nem tagadom le, de nem mindenki előtt vállalom fel, hogy adott kérdésben mondjuk nekem megoldatlanságom van. Én a mai napig járok önismeretbe, ezt valószínűleg én sosem fogom abba hagyni. Most is járok pszichodrámára is, és a pszichodrámával én most egy konkrét témával érkeztem, szeptemberben kezdődött, és akkor augusztusban kitártam, oké, ez egy olyan téma, amire nekem most kell egy 150 óra, ez egy másfél éves folyamat, én rá szeretnék nézni, és igen tematikusan olyan dolgokkal foglalkozok a pszichodrámában, amivel simán jöhetnek hozzám segítségét, meg amivel mondjuk adott esetben, ha felkérnének egy live-ra, azt gondolom, hogy tudnék szakmailag hiteles és értékes tartalmat adni, de én mondjuk most aktívan dolgozom rajta. És ez nem jelenti azt, hogy akkor én nem vagyok hiteles. Simán lehet, hogy emberek szemében miatt nem vagyok hiteles, csak az nem én rólam szól, hanem ő azt gondolom, hogy sokszor azokról, akiknek egyszer nehéz összegyúrni, hogy így úristen, hogy nem fekete-fehér egy ember, hanem egy csomó minden vegyesen és komplexen van az adott emberben. Ezt nehéz feldolgozni.
Igen, én pont az jutott eszembe erről, hogy nekem a hitelesség bármilyen szakértő, tehát nem csak pszichológus, hanem mondhatnánk edzőt, pénzügyi tanácsadót, tehát bármi, nekem ez, tehát az, hogy ki az, aki számomra hiteles, ez inkább egy ilyen belső megérzéssel tudnám mondani. Tehát ránézek, mondjuk egy pszichológusnál, és ha én azt látom, hogy ő azt érzem, hogy nincs rendben valahogy, akkor nekem nem hiteles akkor, mint pszichológus. Ha egy pénzügyi tanácsadóra ránézek, és azt látom, hogy nem hiteles abban, hogy ő pénzügyi tanácsokat adjon, akkor nem. Ha ez ugyanaz, mint a nőiesség. Ha valaki a nőiességről tanít, ránézek, akkor nekem az úgy elvárható, hogy olyan nőies legyen, és szerintem egyébként azért jó ez, hogy különböző szakértők vannak, ugye erről sokszor beszéltünk, mi amúgy a pszichológus kapcsán, meg ugye coach, meg stb., de beszélhetnénk bármilyen témáról, hogy az embereket más szólítja meg, tehát hogy ezért jó, hogy ennyiféle tanácsadó van, akár stylistról is beszélhetnénk, mert különböző stylistoknak más a stílusa, és ránézek az egyikre, és azt mondom, hogy nekem nem tetszik a stílusa, nem tetszik, hogy felöltözik, akkor nem kétlem, hogy ő jó szakember, lehet, hogy attól még ért hozzá, de nem az én emberem. Nem, egyszerűen nem érzem azt, hogy egy stílus vagyunk. Ránézek a másikra, és azt mondom, hogy ez igen, ez úgy van felöltözve, az számomra hiteles, és akkor érzem azt a bizalmat, hogy akkor én kérnék tőle tanácsot. De ez persze nem azt jelenti, hogy akkor az a jó szakértő, a másik nem, hanem szerintem kell ez az emberi matching.
Igen,
itt tudnám mondani. Igen, pontosan.
Kérdésem van nagyon ezzel a témával kapcsolatban, mert egyrészt ez a megérzés, intuíció, vagy hogy kivel tudsz azonosulni, ez nagyon-nagyon fontos, és ezt is egyébként így edzem magamban, hogy még jobban hallgassak a megérzéseimre, mostanában meg egyre többet kell, úgy érzem. Például a stylist, most egy picit a stylistról beszélek, meg a pszichológusról itt ebben a témában, és szerintem is abszolút igazad van, Brigi, hogy minden szakmánál megvan. Nekem korábban, amikor vékonyabb voltam, de már a teltebb hölgyekkel foglalkoztam, több vádat kaptam, hogy de hát én nem is vagyok telt, és mondtam, hogy hát a nőgyógyász, én női nőgyógyászhoz járó, de egy férfi nőgyógyász is lehet remek szakember. De például, amikor hozzám jöttek korábban ügyfelek, amikor foglalkoztam személyes tanácsadással, akkor én mindig megkérdeztem, hogy miért engem választottak. És mindig azt mondták, hogy egyrészt, hát volt, aki azt mondta, hogy a többség azt mondta, hogy mert annyira szimpatikus vagyok, mert nagyon természetes vagyok, és ők ezzel tudnak azonosulni. Volt, aki azt mondta, hogy neki a kedvenc színésznője Peller Anna, és Peller Anna milyen csodálatosan nyilatkozott rólam. Volt ilyen is, volt, aki nem tudom, egyszerűen tetszik neki, hogy én egy ilyen testpozitív szemléletű vagyok. Itt ez így tök jó. De mondjuk egy pszichológusnál, meg egyébként elgondolkodtam ezen, hogy vagy mondjuk egy orvosnál, hogyha mondjuk nagyon jól képzed, akár lehet stylistról is szó, vagy egy edzőről szó, hogyha mondjuk nagyon jól képzett marketingben, vagy nagyon ügyes manipulátor, értitek, akkor azért könnyen átverhet, vagy könnyen adhat mást, mert például mondjuk nézzük az Instagramot. mondjuk Évi ugye ilyen főképp szöveges posztokat tesz ki, én még nem főképp szöveges posztokat teszek ki, hanem ilyen mindenfélét, ugye ezt tudjátok, vagy tudják, akik követnek. Egy kicsit ilyen katyvaszos, de nem is ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy ugye ott látható, hogy én emberként, hogy nézek ki. Évinél is látszik, ugye főképp így a sztoriknál.
De most feedváltásban van, és több kép lesz róla, majd az új feedjébe, meg az én fotóim.
Na, igen. Szuper, én is feedváltásban vagyok, és Évivel is beszélgetek, hát akkor most mindenki feedváltásban van. De amire ki akarok lyukadni, az az, hogy ugye nagyon sok pszichológus van fent az Instagramon, név nélkül, és tényleg teljesen név nélkül. Engem is nagyon sokan követnek, ez mindig így meglepődöm, hogy mennyire sok pszichológus követ, és többeket is követek, és ugye ott csak szövegeket látok. Szövegeket, most abból hogy jön az át, hogy ő mennyire ért hozzá? Hogy jön az át, hogy ő mennyire szimpatikus? Vagy egy kicsit nehezebb megfogni számomra.
Igen, szövegben, és ezt olyan sokat boncolgatjuk az én munkámban, ami az pont az Instagram most jelen létben segít az ügyfeleknek. Szövegből is átjöhet a személyiség, persze abszolút, de az, hogy én most kapcsolódom, tehát az a fizikai benyomás, hogy úgy, mint ember kapcsolódok-e vele, hogy úgy szimpatikus-e, úgy bizalmat ébreszte, ennek meg kell adni az esélyt, és akármennyire féltek esetleg kedves hallgatóinktól, hogy kitegyétek magatokat, megmutassátok magatokat, elengedhetetlen, mert az emberek emberekkel tudnak kapcsolódni alapvetően.
Abszolút, abszolút, és szerintem egyébként ez amit mondtunk, ez inkább ilyen megérzés, vagy intuíció. Intuíció. Tehát érzed azt, hogy valaki...
Igen, hogy valaki szimpatikus-e, vagy sem.
Igen.
Most így a csalódásról jutott eszembe, ugye ez a témánk, egyébként ez a szöveges tartalomból is átjöhet, hogy ki mennyire szimpatikus, de hogy mondjuk, hogyha valakiben nagyon megbízom, a szakmaisága által, de nem kap, hogy mondjam, hogy nem kapok
teljes klikkeltek.
Tessék?
Nem klikkeltek.
Igen, tehát, hogy nem kapok feltétlenül teljes átfogó képet róla, csak mondjuk ott van a bio,
ott
van a szöveges tartalom, meg nem tudom, és utána hiszek neki, bízom benne, és akkor lehet, hogy nem kellene, vagy nem tudom, értitek? Tehát, hogy egy csalódást is okozhat.
Mármint mi okozhat csalódást?
Hát, hogyha mondjuk kiderül, hogy egy picit ő mondjuk valahonnan kiderül, hogy mondjuk manipulált, vagy...
Ja, amúgy ez érdekes, mert hogy én azon is gondolkodok most ezen, hogy majd kitesszük magunkat, és ez által bevonzunk bizonyos embereket. De nem csak, és akkor mondjuk, ennek lehet egy olyan olvasat, hogy tedd ki magad, és mondjuk például nekem is, én is mindig kiteszem magamat, hogy rengeteg YouTube videó van fent rólam, vagy így láthatják, szerezhetnek egy benyomást rólam, mielőtt eljönnek, és hogy ezáltal, meg az egész hitvallásom, etikám kint van, valószínűleg olyanokat vonzok be, akik szintén egy húron pendülnek velem, és hogy tényleg, nem tudom, 1000 ügyfélből mondjuk egyel volt problémám, mondjuk ilyen nagyságrendekről lehet így beszélni, tényleg bevonza a hasonló a hasonlót. Ugyanakkor személyes, nekem most erről az jutott eszembe, hogy a személyes életre levetítve, viszont ez nem teljesen így van, mert hogyha kapcsolatokat nézünk, hogy milyen barátokat, vagy párkapcsolatokat, vagy potenciális párkapcsolati partnereket vonzunk be, az nem biztos, hogy pont ezen a dinamizmus mentén működik, hanem ugye nagyon, és ezáltal nem is fog csalódást okozni, hanem pont ellenkezőleg, ugye nem akarok itt pszichológiai következtetéseket itt verbalizálni, és lehet, hogy nem jól teszem, de hogy valószínűleg, hogyha vannak begyógyítatlan sebeink és gombjaink, akkor ugye aki azt a gombot benyomja, az ember tök jól bevonz minket, mert nyomogatja a gombjainkat, ahogy Évi is szokta mondani, és valószínűleg csalódást is fog okozni. Értitek most, hogy a kettő mennyire, hogy a vonzás, az üzleti vonzás, az más tud lenni, mint a partneri vagy az emberi vonzás?
Igen, és itt az emberi vagy a partneri vagy a kapcsolati, tehát nem az üzleti, hanem bármilyen kapcsolati vonzásnál. Én például néha nem érzem, hogy mikor okozok csalódást, pedig tudom, mert kaptam visszajelzést, hogy csalódást okoztam. Mondok egy példát. Van egy vidéki barátom, 1000 évről ismerjük egymást, és És amikor nagyon-nagyon ritkán abban a vidéki városban járunk, lehet, hogy éppen hallgatni fogja ezt az adást, hogy amikor nagyon ritkán abban a vidéki városban járunk, ahonnan őt ismerem, és ahol barátok lettünk, de ezer éve elszakított minket a világ, és annyira nem is nagyon tartjuk a kapcsolatot. És szeretem ezt a vidéki város, és amikor elmegyünk a párommal oda, és mondjuk nehogy Isten kirakom, hogy ott jártunk, utána ugye rám ír, hogy hát miért nem látogattuk meg, miért nem mentünk oda, és ilyen, mert az az érzésem volt, tudjátok, ez az ilyen sunyulás érzés, hogy nem is jelenem, hogy ott voltam, de majd akkor biztos, hogy véletlenül összefutunk, persze összefutottunk, de hogy egyébként nagyon szeretem ezt az embert, és jó kapcsolatunk volt, és most sem rossz a kapcsolatunk, csak közben meg évente elmegyünk abba a vidéki városba páromban 3 órára, és akkor úgy szeretnénk együtt lenni. És akkor mindig az van bennem, hogy jó, akkor megbeszélem ezzel a barátommal, hogy majd valamikor csak hozzájuk megyünk. Tehát, hogy
például... Igen, ez ismerős helyzet szerintem egy csomó embernek.
Igen, és így magamtól egyébként nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nagy csalódást tud okozni, de hogy ő felhívta rá figyelmemet, így egy kicsit mindig ilyen kicsit gyomorideggel megyek abba a városba, hogy
mindig elrontja az élményeteket ott, ami ahhoz a városhoz kötődik, mert van egy olyan elvárása, aminek nem akarsz megfelelni.
Igen, meg hogy nem megyünk annyira sűrűn arra a helyre, és akkor úgy mennénk kirándulni. Na, tehát, hogy így van bennem egy ilyen kettős érzés ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy csalódást okozok emiatt, de ugyanígy van rokonomnál is, rokonommal is van ilyen, hogy ja, itt voltál, láttam, ma nem tudom, hol kiraktad, úristen. Uh-huh. És ez ilyen, szóval, hogy olyan sok csalódást okozunk, amiről nem is tudunk, vagy így.
De ez, várjál, de ez az, amikor csalódást okozok, mert valakinek van egy olyan elvárása felém, amit én nem tudok beteljesíteni, és erről már lehetne neki egy felfogása, hiszen amúgy se szoktam annyiszor bejelentkezni, vagy már nem olyan szoros a kapcsolatunk, hogy, vagy nem tudom, akkor az biztos, hogy az én hibám.
Uh-huh. Igen, nekem erről az jutott eszembe, hogy hallgattalak titeket, hogy párkapcsolatokban, vagy emberi kapcsolatokban nagyon sokszor szokott az csalódást okozni, akár ugye a munkám során is találkozom ezzel a problémával rendszeresen, hogy az egyik fél, akár baráti kapcsolatban, akár párkapcsolatban hazudik. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy valamennyit élete során mindenki hazudik, tehát hogy aki azt mondja, hogy nem szoktam hazudni, azt biztosan lehet tenni, hogy ez egy hazugság. Jó, nyilván kérdés, hogy mi számít hazugságnak, mert mondjuk a nem szoktam hazudni, azt lehet úgy is érteni, hogy általában nem szokásom, nyilván előfordult már velem is, és hogy most akkor azt hazugságnak számít-e, ha valaki valamivel saját magát is becsapja, és utána azt őszintén mondja, amit ő saját magáról gondol, most akkor azt hazugság, vagy nem hazugság. Na mindegy, meg hogy ugye már erről sokszor beszéltünk, és én a posztjaimban is sokszor írom ezt, hogy aki csalódást szokott nekünk okozni, azok általában saját magukat is becsapják, tehát hogy nem arról szól, hogy neked akar hazudni, vagy téged akar átvágni. Van aki akarattal ver át embereket, de nagyon sok mindenki nem, hanem saját magát is átvágja. Mindenesetre csalódást szokott okozni a hazugság, vagy az őszintétlenség. És azt gondolom, hogy az őszinteséghez, ahhoz, hogy felvállaljam a sérülékenységemet, ahhoz, hogy felvállaljam a fájdalmaimat, vagy az aggodalmamat az adott kapcsolatban. Nagyon jó példa erre, gondolom megengeded, Rita, hogy ezt a két mondatot elmondjam, a tegnap esti beszélgetésünk. Igen, tegnap esti beszélgetésünk Ritával, hogy tegnap este tisztáztunk valamit, ami engem foglalkoztatott, és egy nagyon jó beszélgetés kerekedett ki belőle. De az, hogy én felmertem vállalni Rita előtt egy ilyen témát, hogy figyú, így és így éreztem magam, tisztázzuk már, lehet, hogy félreértés, biztos meg nem vagyok rossz hiszemű, de nézzünk már erre. Egyébként szerintem ilyen még nem is nagyon volt, miatt ismerjük egymást, tehát hogy ahhoz kellett az a biztonságos közeg, amit Rita megteremtett, hogy én ezt merjem mondani. Nem csak az kell hozzá, hogy én őszinte legyek. Igen. És elfelejtik az emberek, hogy megnézzék a hazugságot, senki nem érdemli meg azt nem kiprovokálni kell, tehát hogy nem a felelősséget akarom teljesen az adott emberre terelni, akinek hazudtak. De hogy oda-vissza hatunk egymásra, és egy párkapcsolatban is, meg az emberi kapcsolatok mindegyikében, most a leendő családterapeuta mondatja ezt velem, cirkuláris okság van. Nem, hogy A ezt csinálta, és akkor B csalódott lett, hanem köztük van egy kapcsolat, aminek a szövevényes dinamikájából az következik, hogy lehet, hogy egyáltalán nem érzi ahhoz biztonságban magát, hogy felmerje vállalni az őszinte véleményét, vagy már megpróbálta előtte háromszor és orbitális nagy balhé lett belőle. Ez nem jelenti azt, hogy akkor majd fú, de jó megoldás a hazugság, vagy vállunk kell veregetni, hogy öcsém, ezt de jól intézted, de hogy nem biztos, hogy egyedül ennyi a lényeg az adott helyzetből, hogy A, hazudott, vagy abszolút. Nem volt elég őszinte.
Abszolút egyetértek Évivel. Vannak olyan emberek, akiknél azt érzem, hogy figyelnem kell arra, hogy hogyan fogalmazok meg valamit, mert tök könnyen félreértik, és nem azt, amit én tök jó hiszeműen, igen, jó hiszeműen mondom, azt így félreértelmezik, és így egyszerűen azt érzem ezekben a kapcsolatokban, hogy azért nem tud 100%-ig őszintén, nem is az, hogy hazudok, hanem nem mondok mindent, vagy figyelnem kell arra, hogy hogyan fogalmazok, ez a legjobb, mert egyszerűen félreértik. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy nem ugyanazon a szemüvegen keresztül nézzük a valóságot, egyszerűen máshogy értelmezzük ugyanazt a dolgot. És az, akikkel igazán közel vagyok, azok, akiknél felszabadultan tudok mondani bármit, mert tudom, hogy...
Én meg úgy szoktam, én nem a szemüveget, hanem én meg valahogy az energiákat érzem ebben, és a frekvenciát, és hogy...
Megidéztük Annát.
Ja, igen. Hogy nem egy frekvencián, tehát ez a nem vagyunk egy rugóra, abban is nagyon hasonló, nem vagyunk össze egymásra hangolódva, vagy valami hasonló, tehát hogy más frekvencián van, és ezek így diszonánsak.
Igen, a diszklémerek sem az értő közönségnek születnek.
Igen.
Így van. Tehát, hogy nekik nem kellene diszkriminálni.
Így van.
Figyeljetek, lányok, és ami még így a fejemben van itt a csalódással kapcsolatban, hogy beszéljünk már egy picit az ilyen üzleti csalódásokról, ugye, mert szóba került, ugye...
Nekem amúgy eszembe jutott valami.
Igen, szóba, ugye említettem, hogy nekem, én ugye ilyen bénázásnak hívtam ugye évekkel ezelőtt ezeket az üzleti csalódásaimat, vagy nem tudom, de hogy annyi ilyen is történik, vagy történhet, és hogy veletek történt-e ilyen?
Igen, egyébként nekem volt így, ahogy elején mondtam, hogy nem ér már csalódás, mert az túl rideg szívű vagyok, hogy emlékszek egy évre, úgy nem tudom, úgy 4 évvel ezelőtt, amikor is sorba értek az emberekben való csalódások, és valószínűleg az úgy keményített rajtam. És a munkában is volt, itt a Pikránál is volt ilyen nekem, hogy volt egy lényegében asszisztensem, aki, vagy hívjuk mondjuk úgy, hogy asszisztensem, akiben csalódtam, mert ezt nem tudom elmondani ilyen személyiségi okok, mert én ugye őrzöm a másik embernek is a személyiségi dolgait, meg jogait védem, meg...
Ha már csalódtál.
Akkor is, hogyha csalódtam, igen, meg hogy ez csak az én olvasatom.
Igen,
ő is el kéne, hogy mondja az övét, tehát ugye én itt nem fogok senkiről rosszat mondani, mert ez csak az érem egyik oldala, még hogyha szerintem a többség mondjuk nekem adna igazat, akkor se. Na mindegy, szóval, hogy volt ott egy nagyon komoly csalódásom egy asszisztensben, ami annyira visszavetett, hogy én akkor így, hát minimum hetekig, tehát megszakadt a munkakapcsolatunk, pedig nagyban számítottam rá. Hát én így hetekig úgy nem tudom, tök letargikusan voltam, és ja.
De le vagyok döbbenve, mert nekem is történt egy ilyen, és ugye pont ahogy a Rita előhozta ezt, hogy üzleti csalódást tavaly, és ugye mondtam előtte, hogy nem ért, és ugye hát ez pont én is kivoltam akkor, amikor ez volt, és tényleg ezt tudom mondani, amit az elején is mondtam, hogy egyszerűen ezek így meg, nem is az, hogy megkeményítik, mert talán ez is rossz, hogy megkeményítik, hanem az, hogy ez tényleg az, hogy így az ember, ahogy találkozik emberekkel, van olyan, hogy valakivel egyszerűen nem egy húron, ugye üzletbe sokszor sokba is kerülhet, sokszor anyagilag sokba kerülhet egyébként az ilyen, tehát hogy ez a szívás benne, de ezekből szerintem így az ember leszűri azt, amit tanult belőle, és ugyanakkor nagyon fáj, meg akkor nagyon rossz érzés, de nekem, és pont ezért nem hazudtam, amikor azt mondtam, hogy most nincs olyan, hogy csalódás eszembe jut, hanem a csalódás része már elmúlt. Tehát a csalódás az egy érzelem. Igen, a tapasztalat marad, de az érzelem már egyáltalán nincs bennem. Tehát, hogy azon így túltettem magam, és nem
érzem ezt a fajta. Meg attól még optimista vagy. És
igen.
Nem változott meg a világképet, hogy csalódtál, és hogy nem úgy élsz, nem az a kép él magadban magadról, hogy csalódásokkal teli élet, hanem hogy szép az élet, szerencsésnek is lehet lenni, meg is teremthetjük a saját magunk szerencsét, és eközben egyébként jó párszor csalódunk is, de nem az marad meg hosszú távon. Meg jó párszor ugye elbukunk, ettől még nem érezzük magunkat kudarcosnak, hanem inkább sikeresnek, és ez nem jelenti azt, hogy hát meg nem voltak kudarcaink.
Abszolút. Ebben a csalódás üzletben, legalábbis most csak a saját kútfőmből, hogy alapvetően a kudarcokkal nincs gond, ha tanulunk belőle, és úgy építkezünk tovább, de ugye az üzletben persze hallhatunk innen-onnan infókat az illetőről, akivel üzleti együttműködést szeretnénk kötni, és akkor lehet, hogy így elbizonytalanodunk, vagy jobban átgondoljuk, vagy jobban megfigyeljük, vagy kérünk még feedbackeket, de mondjuk, hogyha azt érezzük, hogy minden rendben van vele, minden nagyon oké, és minden nagyon szuper, és belevágunk, és akkor utána meg ez a ó, basszus, már bocsánat, de hogy na hát ezt nem gondoltam volna. Na hát erre nem számítottam. Olyan másnak tűnt. Tehát, hogy és hiába azt mondod, hogy na majd most már ügyesebb vagy, tapasztaltabb vagy, már most másképp látod, de hogy mennyire nehéz felismerni azt, hogy na hát ő azért gyanús. Tehát aki nagyon gyanús, azt felismerjük, vagy azt megérezzük, de aki mondjuk csak icipicit gyanús, azt lehet, hogy így elhessegetjük, hogy...
Mert nem bízunk magunkban eléggé, meg jön ez a... Tehát egyrészt az ember bízni akar, tehát ez egy teljesen természetes törekvés, hogy alapvetően inkább jó hiszemű akarsz lenni, és ha valami lóláb kilóg, ha az nem olyan súlyos, akkor megbeszélgeti magával az ember, hogy ezt most biztos én láttam rosszul, és saját magunkat hiteltelenítjük, és ezért saját magunkban is csalódhatunk utólag, hogy basszus, előre tudhattam volna, ha odafigyelek erre a megérzésre, de nem bíztam a saját megérzésemben, vagy nem is a megérzésben, hanem ez nem is megérzés tulajdonképpen, tök jól levontunk egy következtetést. Igen, látok egy jelet, tök jól levontuk a következtetést a jelből, csak nem hallgattunk saját magunkra, ezáltal magunkban is csalódunk, és azt is meg kell bocsátani. De, és hogy mindig eszembe jut hogy a red flag-ek a rózsaszín szemüvegen keresztül rózsaszínnek tűnnek, szóval igen.
Csak simának a... Igen, ezt hagyd mondjam el egész be, a kedvenc, csak hogy ennek adni kell, ennek rendesen ezt el kell mondani. A kedvenc sorozatomban a BoJack Horsemanben hangzik ez, hogy amikor rajta van az emberen a rózsaszín szemüveg, és azon keresztül látja a világot, akkor a red flag-ek, tehát a vörös zászlók, intőjelek, azok csak simán zászlónak tűnnek, nem látod a színét.
Igen, na szóval, hogy ez még a szerelem elején ez nyilván sok mindenkivel előfordulhat, ezzel együtt egyébként azt gondolom, hogy szerelem és idealizálás között van különbség, tehát ugye, na, mindegy, zárjába zárva, szóval, hogy magunkat hibáztatjuk a végén, de én azt gondolom, hogy ez most nem az önfelmentésnek akarok táptalajt adni senki számára, ezzel együtt rengeteget gondolkoztam már ezen. Az, aki hazudni akar neked, és mindent elkövet azért, hogy hihető hazugságot mondjon, és azt te elhiszed, arról nem te tehetsz. Az, aki többnek mutatja magát, és ezt egy jó pár hétig, vagy jó pár hónapig, szerintem maximum 1-2 évig, tehát nagyon maximum 1-2 évig lehet fenntartani egy ilyet, fent tudja tartani, és te ezt elhiszed, az nem a te hibád. Tehát, hogy miért kellene azt feltételezni, hogy nem igaz az, amit a másik mutat. És a csalódásaink a legtöbb esetben, vagy inkább akkor magamról beszélek, az én csalódásaim a legtöbb esetben abból származnak, hogy az adott személynek mondjuk nem biztos, hogy annyira reális az én képe, és mutat magáról valamit, meg előad magáról valamit. Sőt, legtöbb esetben kihangsúlyoz értékeket, és valahogy nagyon kidomborítja, hogy X érték neki milyen fontos, És azt vettem észre, gyerekek, hogy az X érték, ami ki van domborítva, az hiányozni szokott.
Akkor ez egy red flag.
Most már annak, igen, sokszor most már a saját klienseimnek szoktam mondani, hogy erre figyelni kell, mert én azt vettem észre, hogy ilyenkor ez hiányozni szokott. Szóval, hogy azt akarom csak mondani, hogy nekem nem az szokott csalódást okozni, hogy az emberek gyarlók, vagy ők is hazudnak néha, vagy az szokott csalódást okozni, hogy tök hamis képet mutatnak be magukról, és az attól pofára tudok sajnos még a mai napig esni.
Erről eszembe jutott, lányok, a önéletrajzokban, tudjátok, mindenki odaírja, hogy kreatív vagyok,
jó kommunikációs készség, csapatjátékos.
Igen, csapatjátékos vagyok, és annyira röhögök rajta. Majd, hogy nem, tehát én magamban röhécselek rajta, meg a párom szokta mondani, hogy, mert ugye ő is már többször olvasott önéletrajzokat így vezetőként, hogy mindig nevetge magában ő is rajta, hogy azt meri le én, hogy kreatív, mindegy így rám mondja, hogy pedig te vagy a kreatív, és akkor mindegy. De most így kihangsúlyoztuk, hogy én vagyok a kreatív, tehát most tudjátok. De hogy tényleg, hogy ez is olyan, hogy hú, hát én nagyon emberismerő vagyok, vagy emberszerető, vagy nagyon jó kommunikációs készségeim vannak, és akkor miért nem videózol, amikor mondjuk, nem tudom, ilyen vállalkozói körökben ugye szoktunk erről beszélgetni a csoportokban, hogy hú, hát a videózás milyen jót tesz ugye az én márkának. Miért nem videózol? Hát én nem merek szerepelni, nem akarok beszélni a videóban. Tehát persze ezer oka lehet, hogy miért nem beszél, de ő nagyon kommunikatív.
Vagy Brigi is takargatja most magát a videóban.
Brigi is takargatja
magát. Pedig állítólag maga biztos nő, aki elfogadja a külseit.
Eltelt egy hét, és Brigi még mindig gyarol.
Igen, egy hónap még a Kanári-szigeteken lesz.
Nem, egy hónapig leszek, csak ugye egyszerre több adást veszünk fel. Ne, ugye azt higgyék, de igen, pont gondoltam én is, hogy lehet, hogy valaki az előző adást nem hallotta, amikor mondtuk, hogy most azért nem vagyok jelen.
Tudjátok, a nők így, vagy vannak ilyen nagyon ilyen fancy helyek Hollywoodban, meg ilyen hollywoodi sztárok, akik elmennek ilyen hetekre ilyen facelifting után, és így nem mutatkoznak. Most egy eszembe jutott.
Ja, lehet, hogy csak plastikáztat.
Igen, lehet, hogy csak plastikáztat, Brigi, hetekig.
Most gyógyul.
Nem, ez csak vicc. Bárki is hallgat minket, és itt
van. Igen, ez csak vicc. Mondjátok, hogy viccbe még a végén elhiszik.
Ja. Vicceskedünk, tudják, hogy ilyen vicceskedünk. Ja. Végére érünk lassan?
Igen, zárjuk le, végül is a lényeget elmondtam.
Átadtuk.
Bennem volt ezzel kapcsolatban. Lehetne még cizellálni, azt gondolom.
Én bennem sincs hiányérzet. Hogyha a hallgatóinkban van, akkor kommenteljenek majd, hogy miben, nem tudom, kérték volna még a feedbackünket, vagy mit nem érintettünk, és akkor kommentben folytatjuk az Instagramon.
Saját megtapasztalások, bármi, ami történt, nyugodtan írjátok meg, kíváncsiak vagyunk mindenre.
És kövessetek minket YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, mindenütt. Sziasztok!
Sziasztok!